Mai alkalommal Szmirnába fogunk ellátogatni. Ez ma Törökország legnagyobb városa, majd mindjárt látni fogjuk. Izmir, ez a neve, de talán egy... Most már kívülről tudjuk lassan, hogy minden gyülekezeti levélnek öt alapvető, hát úgymond öt struktúrában. Egyrészt van a Jézus bemutatkozása, másrészt kezdik mindig a elismerő szavak, dicséret, aztán következnek az elmarasztalás, a panasz, utána a tanács, és amivel zárul ugye az ígéret. Na hát szeretném elmondani, hogy itt csak négyel fogunk találkozni. Egyik hiányozni fog. Az ötből egy hiányozni fog, ez pedig a... Ezt nem fogunk találkozni. Amiről nem nagyon beszéltem eddig, de mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy gyülekezet állapota, talán a jelenések szemináriumon, amikor volt 2015-ben, ott ez elhangzott, biztos vagyok benne, a kereszt korszakát, a kereszténységre ráhúzható ez a hét élet a lelki állapota, és hét korszakként profálni. És ha megnézzük, ugye, ha jártunk az efézusi korszakban, ugye ez az apostoli kor, az első századokra tehető kor, a második század, Szmirna, a miénk, az üldözések kora, hát ez meg fog jelenni a levélben nagyon is sokszor, ez a kép, és ugyanakkor, hát majd a városnak a történetében is visszatér ez az üldözésnek a korszaka, és a jövő héttől pedig, ha megnézzük, hát itt egy elég szomorú korszakba fogunk bele csöppenni majd, eljutva oda, hogy már nemhogy az elmarasztalás maradt ki a gyülekezeti levélből, hanem már nem lesz erény, például a Szárdiszhoz, mikor eljutunk, az ötödik állomásunkhoz. Ott már nem fogunk olvasni erényről, hanem Jézus rögtön a panasszal kezdi majd. Hát itt ez nem így történik. Azt a címet adtuk ugye ennek a mai előadásnak, hogy hűség mint halálig. Én azt hiszem, hogy ha így a mai üzenetet kell keresni a levélben, hűség tekintetében mindenképp van mit hazavinnünk, és van mit fejlődnünk. Mai világunk, hát én a hűtlenség. Ugye a fogyasztói hozza magát. Az ember kell, hogy ragaszkodjon a megszokott dolgai, a kedvenc akár ruhadarabjaihoz, mert hát olcsóbb váltani, mint például megjavítani, vagy foglalkozni vele, tehát le kell cserélni egyszerűen. Minden erre mutat, hogy nem az a jó, ha hűséges vagy egy céghez, vagy valakihez, hanem váltsál. Minél többször, minél előnyösebben. És hát láthatjuk ezt, hogy ezt belevisszük az emberi kapcsolatokba, barátság, házasságok is. Hűség, mint olyan. Hát ma már körbe nevetik azt, aki hűséges a feleségehez, aki nem volt valami más kapcsolata, aki teljesen monogám módon próbál élni. Lehet, hogy ott vannak az apró betűk, de vannak olyanok, amik még az apró betűkbe se, és hát ugye jön egy olyan, hogy hát bármikor módosíthatjuk, és a változás jogát mindig fenntartjuk, és mindig ez a változás, ez valahogy úgy van, hogy hogy ne a másiknak, hanem nekem legyen jó. Hát bizony őszintén el kell ismerni, hogy biztos, hogy minden segítenek bennünket azzal, valamit. Mi van a te ígéreteddel? Azt mondtad, hogy számíthatok. Tehát biztos, hogy mindannyian vagyunk úgy, hogy hát hűtlenek vagyunk az ígéretekhez, szavainkhoz. És ez bizony rólunk is kiderülhet. A mai alkalommal én szeretném azt, ha egy picit a hűségre úgy tekintenénk, és erre a mai üzenetre, hogy igenis lehet növekedni, lehet fejlődni. A szmirnai gyülekezetnek a levele szeretne bennünket ezen az úton segíteni. Először is fogjuk látni Jézus bemutatkozásánál majd azt, hogy mi a hűségnek az alapja. Ki a hűségnek az alapja. Aztán a második rész, ugye a dicséret részben Jézus beszél majd arról, hogy milyen gazdagsága van a hűségnek. Nincs feddés, ugye erről beszéltünk, itt csak négy elem van. De el fog hangozni a levélben a hűségről, hogy ez a hűség, ez megpróbáltatik. Ezt ki kell próbálni, ugye a tanácsok között fog ez majd kiderülni. És a negyedik, hát leginkább ebben szeretünk foglalkozni, de azért végigmegyünk a többin is, hogy van jutalma is annak, ha hűséges. Gyülekezetnek tétéhez, vagy az hát egy segítséget ad érelme is. Ahogy említettem, ugye itt az üldözés korszakát fogjuk földolgozni a keresztény századot, ha nézzük, ugye a második, harmadik századot értjük ez alatt. De a városnak a történelme is egy elég hányatott sorsról beszél. Ugye ott a parton terül el, igazán nagy védhető hegyek nincsenek, amik védenék, tehát ilyen domb oldalak vannak, és hát nem beszélve arról, hogy földrajzi csapás, illetve olyan természeti csapás is megmutatkozott, földrengések, tűzvészek, amik hát elpusztították időről időre, sok ostrom, vérfürdő mellett. Tehát lényegében a városnak a története, és mindig újjáépült, a városnak a története, ez nagyon jól példázza a gyülekezetnek is a történetét. Nem csak ebben az esetben egyébként, hanem majd a többi gyülekezeteknél is ezt látni fogjuk. A leginkább, ahol a város története és a keresztény gyülekezet története egy síkon mozog, leginkább, ahol észrevehető, ez majd a Laodícia lesz. A langymelegség, és ott a vízzel, a vízhálózatnak a kérdése például, a fekete gyapjú és a többinek a dolga, ami ott ismert volt. Tehát ezek a képek, nem véletlen, hogy ezek a gyülekezetek lettek kiválasztva, de Szmirna mellett majd jobban láthatók lesznek ezek. Szmirnának a történetéről egy-két gondolat. A Mirha szóból származik maga a név, ez egy ilyen illatos gyanta, egy jó illat lehet a jelentése. Görögök alapítják, kereskedelmi központ volt, ugye tengerpart, tehát innen el tudták érni Kis-Ázsiának a nyugati részét. A perzsa pusztítás után újjáépítését Nagy Sándornak köszönheti, és van egy híres szülöttje, akit szerintem mindenki ismer, iskolás korunkban a kezünkbe kerülhetett akár az Ödüsszé, akár az Iliász, úgyhogy biztos, hogy hallottunk róla. Tehát lényegében Szmirnának a szülöttje Homérosz. Bár tudom, ezen is vannak, akik vitatkoznak, hogy más városok is versengenek Homéroszért, hogy hol születhetett. Az első század végén egy nagy városról beszélünk, 100 000 lakos. Azért az nem egy csekély szám, az ókori viszonyokat figyelembe véve. És hadd idézzek Sztrabontól egy gondolatot, hogy hogy beszél ő Szmirnáról. Azt mondja, egész Jóniának legszebb városa. Egy része a hegyen van felépítve, ugye egy ilyen domb oldal inkább, nem egy nagy hegyre kell gondolni, nem egy kékesre. Nagyobb része azonban a síkságon, a kikötőnél, Kübelé temploma és a gimnázium mellett. Ugye, amit föltártak, majd mindjárt a következő képen jobban lehet látni, nem egy nagy terület, itt nem négyzetkilométerekről beszélünk. Most őri viszonyokat kéne keresni. Hát körülbelül, mintha a börtönig itt elmennénk a vasútállomás előtt, körülbelül egy ilyen négyzet alakú terület az, ahol az ókori városnak a romjait láthatjuk. Hát itt ugye az agóra, meg amit egy-kettőt ide beraktam képeket, tehát ezek vannak ide berakva, de nem sok minden maradt meg, hiszen a város, a mai Izmir ráépült az ókori városra, és hát a legtöbb ókori emlék az ma a házak építőanyagába ott szerepel valahol az alapba, hiszen már azt is újjáépítették, és így tovább, és így tovább. A pénzérmék is azzal a felirattal büszkélkedtek, hogy Ázsiában az első szépsége és nagysága szerint, ugye ezt szintén Sztrabón írja. Aztán itt látható, tehát ezért mondom, tehát nem egy nagy terület, amiről beszélünk, és itt emellett van ez az oszlopsor, és az előbb ott jártunk lent az agóránál, ahogy le lehet menni egy lépcsőn, de nem egy nagy területen az emlékek. Esetre azért, ahogy rekonstruálták, próbálták a régészek föltárni, főleg az agórát lent, ahogy az előbb láttuk, tehát széles utcák jellemezték, nem kis keskeny sikátorok voltak ebben a városban. Linnaeus 97 ilyen utakról beszél, és hát ezek mellett voltak az isteneknek a templom. Milyen istenek voltak ebben a korban? Beszéltünk arról, hogy mindenféle istennek voltak templomai, Artemis, és így tovább, és így tovább. És volt egy aranyút, ahol, tehát egy aranyozott út, így nevezték, aranyút, ami mellőbb voltak, és a császárnak szentelt templom, a császároknak szentelt templom. Hát ez a mai Izmirből egy-két kép. Mondhatni a legmodernebb város a Törökországnak. Tudjuk azt, hogy Törökország nem egy vallásos iszlám állam, legalábbis semmiképpen nem így mondják. De a valóság az az, hogy hát azért a felszín alatt mégis az. Amikor az idegen vezetőnktől kérdezgettük ugye itt a viszonyokat, vallásszabadságról, a kereszténységről, kereszténységről, és bizony elmondta azt, hogy hát igen, végül is Törökország egy ugyanolyan demokratikus államnak mondja magát, mint Európa többi állama, vagy hát próbálja, de azért, ha ott megszületik egy gyermek, az anyakönyvébe azonnal beleírják, bele nyomják azt, hogy milyen vallású, és hát milyen vallású lehet. Tehát itt igazán választani nincs választás. Megszülettél, itt születtél, kész. Ez vagy. Vallásszabadság. Ugye keresztény, hát igen, keresztények gyakorolhatják a hitüket, de csak úgy mindenki úgy magába. Ahol van esetleg templom, jó, ott a templomon belül, de olyat, hogy például előadást tartani, vagy akár bármit, könyvet osztani, elképzelhetetlen. Tehát lehetetlen. Itt még nyugaton úgy, ahogy elmegy, tehát Izmirbe, de például az ország keleti része, az egy nagyon ortodox ilyen szempontból. Keményen tartókat. Tehát ha amikor valaki ne talán a kereszténység fele fordul, hát bizony az az életével játszik, és nem egy olyan is, hogy bizony nagyon nehéz körülmények között kell nem egy esetben valakit nyugatra tenni a család elől. Mert ugye a családnak ilyenkor kötelessége, hát hogyan? Kérdeztük mi is ott az ottaniakat. Azért van kereszténység, hanem is nagy számban, de hogyan? Az ottani keresztények sem maradnak csendben, hanem személyes módon beszélnek az ő hitükről, és hát így próbálják a kereszténységet, kereszténységről beszélni. Hát egy-két életkép is, ugye a nyugat, meg a kelet, ahogy találkozik. A legmodernebb dolgokat Izmirben megtaláljuk, a technikai vívmányoktól, mobiltelefon, minden, de ugyanakkor hát ott van a keletnek a dolga is. Ugyanúgy az emberek, jachtok, horgászbotok, tehát itt összefér valahogy még jobban ez a kettő, mint a keleti rész. Ahogy említettem, sok mindent lehetne Szmirnáról beszélni, de talán az egyik legkiemelkedőbb volt számukra, amire a legbüszkébbek voltak, nem is az aranyút, meg a templomok, hanem egy versenynek a megnyerése. 26 megversenyeztette ezeket a kis-ázsiai városokat a hűségnek. És a hűség így, ami egy templomépítési jog volt a császár tiszteletére, és hát nem csak ebben járt, hanem hát rengeteg adó, kedvezmény, támogatás a jövőben, hát ezt nyerte el, Tacitus írja le ezt, hogy elsőként, tehát ők építhettek templomot a császárnak. Persze Efézusnál is beszéltünk arról, hogy ott is a császár kultusz jelen volt. Ők ugye az élő császárnak is emeltek már aztán templomot, ugye a Domitianus császárnak, amiről beszéltem. De a legelső császárnak épült templom, Tiberius, hát ugye az első század elején járunk, Tiberius császár, hol jelenik meg? Még a Bibliában is megjelenik. Jézusnál. Tehát látjuk azt, hogy már akkor épített a templomot. Nem véletlen, hogy Jézus, amikor bemutatkozik ennek a gyülekezetnek, hogyan mutatkozik be? Ők úgy voltak vele, hogy hát a hűség tekintetében ők az elsők, legalábbis a császár felé. Mindenképpen. Ezt Róma akceptálta, tehát mindenképpen ez egy élő dolog volt. De Jézus hogy mutatkozik be nekik? A hűségben nem ők az elsők mégsem. Ha a Szmirna beli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és utolsó, aki halott vala és él. Ki az első? Nem Szmirna. Olyak az elsők. Hanem Jézus Krisztus az első. Sőt, a Bibliában látjuk azt, hogy ő mindenben az első. Kolosszei levélet az ottaniból, ahogy Pál írja, ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet első szülött a halottak közül, hogy minden ő legyen az első. Azoknak a városában, akik annyira magabiztosak voltak az ő elsőségükben, Jézus megszólal úgy, hogy ő az első. A halottak közül ő lett az első. Kezdeti kifejezés. Persze ez nem egy új szó, nem János írja le először. Már Ézsaiás könyvében is szerepel ez a fajta megjelölés, De Jánosnál nem csak itt jelenik meg a Szmirnai levélben, hanem a könyvnek a végén is, ahol azt olvassuk, hogy Jézus nem csak a kezdet, hanem a vég is, mert ki az, aki mindenre ugye kimondja aztán az utolsó szót, aki lezárja a történelmét, hát ez is. Jézus nem csak a protosz, ugye az első, ő az eszkatosz is, a végső. Elnézést, hogy egy kis görög nyelvlecke is lesz, ma lehet, hogy egy picit több is. Tehát mind a kettő, ugye ez a két szó jelenik itt meg, illetve hát az görög ABC-nek a kezdő és a záró betűje, alfa és omega is megjelenik. Ugye ő az, aki ábrázolva a végén, hogy mindent újjá tesz, írd meg-e beszédek, hívek és igazak, mondanék-e meg lett, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Jézus az első és az utolsó. És aztán olvasunk arról, hogy Jézus bátorítja ezt a gyülekezetet. Első, ez egy biztosíték a gyülekezetnek. Hol írja János a jelenések könyvét? Hát nem a gyülekezetben, hanem Pátmos szigetén. A vezetőjük hol van? A gyülekezet vezetője hol van? Pátmos szigetén. Elvitték, fogságban van. Lehet, hogy nem csak Jánost vitték el, hanem a gyülekezetnek a többi elöljáróját is elvitték. Milyen gondolatok lehetnek ilyenkor egy közösségben? Milyen gondolatok lehetnek egy gyülekezetben ilyenkor? Ahol hiányoznak a vezetők? Apostolok cselekedeteiben van egy történet, amikor Péter börtönbe kerül. Mit csinál a gyülekezet? Imádkozik a szabadulásért. Nem kétségbe esnek, de bizony azért könnyű. Azt írja, hogy az igazi első az ott van a gyülekezettel. Az igazi első az a gyülekezet benn maradt. Ő nem ment el, őt nem lehet száműzni a gyülekezetből. És ebben a helyzetben ennek a gyülekezetnek, akik üldözöttek voltak, a társadalomra szorították őket, ez egy bátorítás volt, hogy ők a legelsőhöz tartozhatnak. Nem a császárhoz, hanem annál is előrébb lévő személyhez, Jézushoz. És a hozzátartozás a legnagyobb kiváltság, felülmúl. És ha már itt az elsőkről beszéltünk, rögtön a tükör a hűség tekintetében. Nálad ki az első? Ki az első a mi életünkben? Ja, aki szeretne növekedni a hűség, hát annak és a hűségnek az alapját kell jól lerakni. Ki a legelső számunkra. Pál apostol beszél Jézusról úgy, mint aki számára a legfontosabb személy. És ez az alap. Azt mondja, amelyik egykor nékem nyereségek voltak, hírnév, minden származás, az, hogy hol tanultam, mindenre azt mondja, ezt Krisztusért kárnak ítélem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek csak, hogy a Krisztust megnyerje. Pálnak Krisztus volt az első, mindent fölhagyott ezért. Számunkra mi az első dolog az életben? Hadd említsek meg egy személyt, akit hát is tünk, hát egy hatalmas missziót végzett ott az indiai gyomor negyedekben, és 1908 Mark Hatfield szenátor meglátogatta a házában akkor már béke Nobel-díjat is kapott, és azt kérdezte tőle, hogyan képes ezen az utomlás nélkül elmondani. És ekkor így válaszolt Teréz anya, kedves szenátor úr, én nem arra hivattam el, hogy emberi mérték szerint sikeres legyek, hanem arra, hogy Uramhoz mindenben hűséges maradjak. És hát ugye az emberek ma bújják a sikerkalauzokat, de hogy azok helyett a hűségkalauzt kéne jobban bújni. Valahogy ezt kéne jobban tanulmányozni. Kihez vagyunk? A legelső kérdés és a legelső bátorítás a gyülekezetnek ebben a kérdésben hangzik el. A hűség alapja Jézus. Őrá lehet számítani, lehet építeni. Amit ő megígért, amit Jézus ígért, azok beteljesültek. Meghalt értünk? Meg. Föltámadt? Megígérte a tanítványoknak. És föltámadt. És még ígért mást is. És ez a könyv erről szól, hogy vissza fog jönni. Vissza fog jönni? Értünk? Vagy itt hagyott bennünket? Vissza fog jönni. Ugye jelenések könyve ezzel zárul. Jövel Uram Jézus. Így kiált föl János. És milyen jó lenne, ha mi is ezt mondanánk. Igen, mert ő, ami hűség tekintetében is az alap. Ő, amit ígért, az úgy lesz, az meg lesz. A hűségnek a gazdagsága. Hát egy paradox dolog, amit itt láthatunk a levélben tovább. Azt mondja, tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. Azoknak káromkodás, mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Szegénységedet, de milyen szegénységről beszél itt Jézus? Napodban voltak a keresztények ezekben a századokban. Mi az, ami jellemezte a kereszténységet a társadalmi rétegződés tekintetében. Ők voltak a krém, vezető társadalmi pozíciók, és a többi, és a többi. Nem. Hát üldözés korabb volt. Hát hogy lehettek volna ők fönt? Kivetettek voltak, számkivetettek voltak. Lehet, hogy nem egyszer elvesztették az ő munkájukat és minden lehetőségüket. És mégis Jézus azt mondja rájuk, én tudok erről a helyzetről, de te ennek ellenére gazdag vagy. Jézus gazdagnak mondja őket. Látni fogunk egyébként majd egy másik gyülekezetet, amelyikről meg azt olvassuk, hogy ő önmagát gazdagnak mondja, és Isten meg azt mondja rá, hogy te pedig szegény vagy. Melyik lesz ez a gyülekezet? Laodícia. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. És Jézus meg azt mondja, hogy te vagy a vak, nyomorult, mezítelen, nyavajás. Te vagy a szegény. Hát itt fordítottját láthatjuk ennek a dolgoknak. Egyébként ez a görög kifejezés, ez a szegénység kifejezés, ez nem csak azt jelenti, hogy hát úgy kevesebb van nekik, mint a többi ember kifejezés, ez a koldus szegénységet jelöli. Vagyis egy koldusnak mennyie van? Ha koldus szegény valaki, nem csak szegény, hanem koldus szegény, tehát hogy már koldulni kell, nem csak úgy, hogy hát eléldegélek azért, mert nem vagyok gazdag, de igen, ez a koldus szegény. Egyébként Jézus ugyanezt a kifejezést használja a boldog mondásoknál, a lelki szegénység tekintetében. Hogy boldogok a lelki szegények, akik lelkileg ilyen koldus szegények. Mert ugye őket lehet megszólítani. Akik magukat gazdagnak mondják, hát azoknak nincs orvosra, azoknak nincs szüksége. Ez a gyülekezet? Miben gazdag az első keresztény századokban Jakab apostol, de a többi páli levelekben is előfordul, például a korintusi levélben hasonló mondat, hogy kik voltak a gyülekezet, hogyan tevődött össze a gyülekezet társadalmilag. Halljátok meg, szeretett atyám fejé, mondja most, avagy nem az Isten választotta ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amely azoknak ígért, akik őt szeretik. Jézus Krisztus is arra bátorít bennünket, hogy legyünk gazdagok, de miben legyünk gazdagok? Milyen kérdésünk, ha már az előbb említettem a hegyi beszédet, ott hangzik el, gyűjtéseket. Na de milyen kincsek legyenek ezek a kincsek? Milyen dolgok legyenek a kincsek? Ugye, hát ne olyat, amit a rozsda, a moly megemész, meg a tolvajok ellopják. Ne ilyen kincseket gyűjtsünk, hanem mennyei kincseket gyűjtsünk. Ez az igazi érték. Én azt hiszem, a reformáció 500. évében többször majd meg lesz említve, föl is hangzik, ugye ez a himnusz, Luther Mártonnak a himnusz, a erős vár a mi Istenő. Az utolsó verszakát írtam ide ki, ahol szintén Luther is ezt fogalmazza meg. Mi a legfontosabb kincs, ami számunkra? Azt mondja, az ige kőszáként megáll, megszégyenül ki, bántja, velünk az Úr táborba száll, szent lelkét ránk bocsátja, kincset, életet, hitves gyermeket mind elvehetik, mit érező nekik? Miénk a menny örökre. Úgy tegyük fel a kérdést, hogy amikor ezt esetleg elénekeljük, ezt a himnuszt ma. Vagy ha csak nézzük. Tényleg nyugodt szívvel ezt tudjuk mondani? Mindent elvehetnek tőlem? És én nyugodt maradok? Mert a menny az az enyém? Önvizsgálatra készhet ez a levél, azt hiszem mindannyiunk. Nézett velünk. Jobban ragaszkodunk tárgyakhoz. Jobban ragaszkodunk olyan földi dolgokhoz, ami ma van, holnap nincs, mint az igazi értékekhez. Ahhoz a valakihez, aki egy új ég és egy új földre hív bennünket. Krisztus hív bennünket magához. A hűségnek a következő nézzünk meg. Ugye így beszél Jézus hozzájuk, semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, ími a sátán egy néhány a ti közületek a tömlőzbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságtok. Tudtuk egy olyan rész, ugye, hogy vannak olyanok, akik zsidóknak mondják magukat, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Kép, milyen fajta mentalitásra. Vannak, akik önmagukat mondjuk úgy Jézushoz tartozónak mondják, hívőnek mondják, kereszténynek mondják. Hát de nem azok, hanem valaki másnak szolgálnak. És igen, itt hát látjuk ezt a nyomást, ami megmutat. Tömlőcbe is kell menni. Említsek meg egy ekkor élt írt, Polikárposzt, aki hát János után élt már, és 155 körül az amfiteátrumban hurcolták, és Jézusnak a megátkozására szólították föl. Szmirnának a felülvigyázója lett egyébként, Iréneusz szerint maga János bízta meg ezzel, és így válaszolt, amikor a tagadásra szólították föl, már 86 éves Jézust, ő eddig semmi rosszat nem tett ellenem, káromolhatnám királyomat, aki megváltott engem. És hát, hogy mi lett az amfiteátrumban, ha valaki elmegy Rómába, és bemegy a Kolosseumba is, ott áll egy kereszt azoknak az emlékére, azoknak a keresztény mártíroknak az emlékére, akiket kivégeztek, és vadállatok elé vetették, vagy mágián elégettek. Az itt szó egyébként, már megint a görög szavak, ez egy több oldalról jelentkező szorítást is jelent egyben. Tehát nem csak a külső támadás jelenik meg a gyülekezetben, és nem csak ez az, ami ellen hát nekik védekezni kell bizonyos szempontból, hanem van egy belső támadás is, ugye, akik zsidóknak mondják magukat. De mit olvasunk? Jézus azt mondja, ha a világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé, de mivel, hogy nem vagytok a világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Sőt, Jézus arról beszél, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. És aztán beszéltünk már erről a Jánosi levélből, erről, hogy az Antikrisztus, ugye, akik sok támadt, sok Krisztus ellenes, ugye Krisztus ellenes, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra, honnan jöttek? Közülünk váltak ki, mondja János. Tehát ez a támadás több oldalról jelentkezett. Arról is olvasunk, hogy ugye meddig fog tartani ez a tömlőcbevetés, ez a nyomorúság. 10 napig lévő nyomorúságotok lesz. Vonatkozóan a Biblia kutatók legalább 6 magyarázatot fogalmaztak meg, hogy mit fejez 10 nap, kezdve, hogy Nérótól egészen Diokléciánuszig 10 nagy üldözési hulláma volt a keresztény üldözéseknek. Aztán vannak, akik Diokléciánus császárnak a 10 évét nevezik meg, hogy hát ez volt az a 10 nap, ugye egy-egy év, egy-egy napnak feleltethető meg, 303-tól 313-ig, amikor is a legvéresebb és a leghevesebb üldözés volt. De ha egy picit visszamegyünk azokba a képekbe, amiket János használ, az ószövetségi képekbe, ugye 10 napos próba, mi jut eszünkbe? A Bibliában ugyanis van egy ilyen kép. Fiatalokról, akik fogságba kerültek, és 10 napig próbára voltak téve. Pont 10 napig. Nem jelképesen, hanem 10 nap. Dániel első fejezetét, ha föllapozzuk, Dániel és társai. Tehát ez a kép visszaköszön itt is. Ami viszont bátorítás lehet, és az apostoli levelekben is megjelenik, nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, mondja, de Isten, ugye megint a hűség, hű az Isten, aki nem hágy feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja, hogy elszenvedhessétek. Nagyobb próba nem életében, mint amit el tud szenvedni. Na de talán ennél fontosabb kérdés az, miért kellett nekik szenvedniük? Mi volt az oka, hogy ő nekik ilyen nyomorúság jutott? Mit gondolunk? Mi volt az ő nyomorúságuknak az oka? Hogy? Jóvá kellett tenniük valamit? Tehát rosszul... Tehát valami rosszat tettek, és akkor ezért, hát, most meg kell inni a levét, magyarul. Ha jól értem, jóvá tenni.
Hát ha azt mondjuk, hogy vannak örökölt bűnök is, meg kollektív bűnök is, valamiért biztos, hogy fizetni kell.
Hát az első századokban mondjuk ezt nem mondom kereszténységre, hogy ilyen nagy bűnök jelentkeztek volna már. Hát én úgy fogalmaztam így meg magamnak, hogy mi volt a nyomorúságuk oka, hogy miért jutottak ilyen helyzetbe, hogy Tömlőcbe, meg Pátmoszra elvitték őket. Hát én úgy fogalmaznám meg mai modern szóval, nem tudtak csöndben maradni. Ez volt a baj. Nem voltak csöndben.
Nem tudtak hazudni.
Hát nem, hogy hazudni nem tudtak, mert nem, csak csöndben lenni. Mert ha nem mondják el senkinek, akkor nincs baj. Akkor nincs baj. Ugye, amikor az apostolok cselekedetében az apostol, hát még a tanítványok, ugye 12-t, és azon tanácskoznak, hogy hát mit csináljunk ezekkel az emberekkel. Hát az egész Jeruzsálem fölzendült az ő beszédükre. Mit csináljunk velük? Nehogy tovább ne terjedjen a nép között, hát fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben, és beszólították őket, megparancsolták nekik, hogy teljességgel ne szóljanak, és ne tanítsanak a Jézus nevében. Beszéljenek a krumplipucolásról, minden másról, de Jézusról ne beszéljenek. És mi volt a baj ott az apostolokkal is? Kimentek a főtanács előtt, hogy Jézusról beszéltek az embereknek. Hát ez volt a baj. Ha csöndbe maradnak, a szmírnai gyülekezet csöndbe marad, szerintem nincs ez az üldözés. Üldözni őket, ha nem beszélnek. Nem tudom, hogy...
Igen, de akkor nem tudták volna továbbadni, amit tudták.
Hát igen. Ugye, miért üldözik, újságra visszatérve, épp 2000... Nem is tudom, hogy mondta pontosan, de hogy a legtöbb keresztény mártír, tehát a 2016-os évben volt a világon összességében. Miért? Miért lettek mártírok? Hát valószínű nem itt Győrbe. Mert ők se tudnak csöndbe maradni. Azok a misszionárusok. Ha ők is csöndbe maradnának másról beszélnek, csak Jézusról nem, akkor nincs baj. Hát mi ebben nagyon jók vagyunk, nem? Na de hát ki akar magának üldözést, nem? És elkezdenénk Jézusról beszélni, lehet, hogy bolondnak. Lehet, hogy bolondnak majd velünk még. Lehet a barátaink. Ez nekünk nem hiányzik, ez nem kell. Inkább csöndbe maradunk. A kérdés az, hogy akkor keresztények vagyunk? Akkor ki az első az életünkben? Mi az első az életünkben? Hát ez volt a bizonyságot szenvedtek, hiszen János is ezt írta, hogy bizonyságtételért került ő Pátmoszra. És akkor nézzük a végén, talán ami a leginkább számunkra hát olyan, amit várunk, a jutalom, a hűségnek van jutalma. A Szmírna fölé magasodó hát hegyet, dombot koronának nevezték, Stefanosnak nevezték, és Jézus Krisztus nem véletlen hozza itt. Azt mondja, hogy légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek a koronát. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Második halál. Na hát, mi ez a második halál? Jelenések könyvében, ugye, ha hátra lapozunk a 20. fejezethez, ott találkozunk ilyenne, hogy első föltámadás, második föltámadás, első halál, második halál, ez a második halál. Ugye arról olvasunk, hogy Jézus eljövetelekor mi történik azokkal, akik a sírban vannak. Legalábbis, ahogy Pál mondja, akik a Krisztusban aludtak el. Tesszalonikai levélben ott áll nyíltan. Azt mondja, nem akarom, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak a Krisztusban. Mert mi történik? Az Úr riadóval, arkangyal szózatával leszáll az égből, és feltámadnak először, az első feltámadás, először, akik Krisztusban aludtak el. Erről beszél a jelenések is a 20. fejezetben. Mert azt olvassuk, hogy a többi halottak pedig nem elevenednek meg, majd csak ha eltelik 1000 esztendő, amíg a sátán ugye megkötözve van. Emlékszünk még a jelenések szemináriumra, akik jártak. Látom a tekintetekből, hogy igen, igen, bejönnek ezek a dolgok, amikor ezt fejezetről fejezetre tanultuk. Ugye nem elevenednek meg. És azt olvassuk, hogy boldog, akinek része van az első feltámadásban. Hát azért, mert ez az igazak feltámadása. És az 1000 év végén kik támadnak föl akkor? Melyik a második? Hát a gonoszok föltámadása. És mi lesz az ő sorsuk? Vettetnek a... És ezt nevezi a Biblia, ez a második halál. A kárhozat halál. Ugye? Az elveszés, az örökre való megsemmisülés. Jézus azt mondja, kinek van örök élete? János 3.16, ezt mindannyian ismerjük. Hittanos gyerekek is tudják. Isten a világot. Egyszülött fiát adta. Aki hiszen ő benne, el ne vesszen. El ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kinek van örök élete? A gonoszoknak nincs örök élete. Semmilyen életminőségben, akik hűségesek. Azok az élet koronáját kapják. És nem árt nekik a második halál. Ő rájtuk, nem árt, nekik nem árt a második halál. Miért mondja Jézus ezeket a képeket? Ezeket az embereket, ott, akikhez írja János a jelenések könyvét, látták, ahogy a szeretteiket szemük láttára gyilkolják le, és jött a bátorító üzenete, az ígérete, hogy igen, lehet, hogy a testet megölik, de az örök élet a miénk. Ez nem a második halál. Ez nem az örök halál, nem a kárhozat. Jézus ettől váltott meg egyébként bennünket. Nem a koporsótól, hanem a kárhozattól váltott meg benne. Mi az, amit Jézustól? Jézus a hűségnek az alapja. Beszéltünk erről. Láthatjuk azt, hogy lehetünk bármilyen szegények, de ha hűségesek vagyunk, akkor Jézus gazdagnak mond bennünket. A próbákban meglátszik az, hogy kihez vagyunk hűségesek. Ez meglátszott a gyülekezet életéből is. És van egy ajándék, amit ajánl Jézus nekünk. De mi van akkor, ha nem sikerül hűségesnek lenni? Mi van akkor, ha én holnap is tőlem? Ez a mondat Timóteusi levélben. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Jézus a hűségnek az alapja. Amit ő mond, az úgy van. És éppen ezért én szeretném azt, hogy mindannyian növekedhetnénk ebben a hűségben. Ne éljünk vissza ezzel, hogy hát ő úgyis hű marad, mi nyugodtan hűtlenkedhetünk, hanem épp az, hogy ez késztessen bennünket arra, hogy még hűségesebbek legyünk. És amit megígért nekünk az Úr, légy, néked adom az élet koronáját. Ezért szeretnék ma este imádkozni, hogy ez a szorú hűség, aki győz, ugye, úton, mert ugye nem elég elindulni a versenyen, tehát át kell lépni a célvonalat. Ha valaki útközben lemarad, ha valaki útközben úgy gondolja, hogy hát eddig Jézushoz voltam, hű, most váltok, ugye, az nem kap koronát. Én ezért szeretnék imádkozni, hogy mi ne így legyünk, hanem tartsunk ki végig. Úr Jézusunk, kérünk segíts, hogy a mi hűségünk az látható legyen a mi életünkben, hogy ne maradjunk csendben, hanem úgy, mint a szmirnai gyülekezet, ahogy az apostolok tették, mi nekünk el kell mondani azt, hogy te mennyire szeretsz bennünket, és ez számunkra a legnagyobb öröm. Hogy számunkra nem a földi kincsek az elsők, nem a tárgyak jelentik a legtöbbet, hanem ahogy Luther is mondja, ezt elvehetik, de te maradj meg nekünk. És téged senki nem vehet el tőlünk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük azt, hogy te kegyelemből nekünk adod az életnek a koronáját. És én arra kérlek, hogy segíts, hogy ezt mindannyian meg tudjuk becsülni, akik itt ülünk. És el tudjuk mondani, hogy ez nem csak a miénk, hanem a barátoké, az ismerősöké is. Add, hogy együtt tudjunk átlépni azon a mennyei célvonalon majd szeretteinkkel és ismerőseinkkel. Amen.